Hálásak vagyunk, hogy énekelhetünk, hihetünk, és imádatot tanúsíthatunk, és tudatában lehetünk annak, hogy amit ő véghez vitt, az örökkévalóságra megtörtént. Megtörtént te érted, megtörtént én értem, megtörtént mindannyiunkért. És különösen ezen a napon telve vagyunk háládatossággal, mert a mi Urunk feltámadt. Ő él, és vele együtt én is, mert azt mondta, én élek, és ti is éljetek. Ez a nap a legnagyobb nap, ami Istenünk üdvösség történetében. Ha Krisztust megfeszítették és eltemették volna, de nem támadt volna fel, akkor a mi üdvösségünk kérdéses lenne. De a feltámadás által meg lett koronázva a megváltás műve. És így tudjuk, hogy ő feltámadt, mint az első gyümölcs, a zsenge, és hogy mi is feltámadunk. Igen, mi már átkerültünk a halálból az életre, illetve áthatoltunk rajta. Hiszen nyitott szemmel nézünk ebbe a világba, és látjuk, hogy Isten ígéje minden tekintetben beteljesedik. A Lukács 21 azt mondja, hogy a világ egy tanácstalan állapotba kerül, és hogy a tenger morajlani fog, és az emberek félni fognak a földön. Hogy lesznek háborúk, háborúkról szóló hírek, éhínségek és nyomorúságos idők, drága idők, földrengések és lázadások. Mindezek a dolgok egyre inkább megtörténnek napjainkban. És akkor azt mondja nekünk az Úr, amikor ezek a dolgok elkezdődnek lezajlani, szedjétek össze magatokat és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Mi, akik szívből hisszük, hogy Isten elküldte az ő szolgát és prófétáját, hogy mindent helyreállítson annak megfelelő állapotába, és mi hisszük, hogy most az utolsó generációban élünk, és hogy ennek az utolsó generációnak a végére már is elérkeztünk. És hogy Isten befejezi az ő művét, tökéletesíteni fogja azt, és mi őszinte szívből szeretnénk részt venni abban, amit Isten most végez. Ez legyen a célja és értelme ezeknek az összejöveteleknek is, amelyekre összejövünk. Nem csak azért, hogy halljuk Isten szavát, hanem azért, hogy halljuk, higgyük, hagyjuk, hogy kihatással legyen ránk, hogy egyetértésbe kerüljünk Istennel és az ő szavával, hogy Isten megtehesse a végső és végleges dolgot. Mi mindannyian egyetértünk abban, hogy mindent, amit Isten ki akart nyilatkoztatni, azt ki is nyilatkoztatta. És Isten kinyilatkoztatott szavához semmit sem lehet hozzátenni, de elvenni sem lehet semmit abból. Mi pedig kötelesek vagyunk Isten előtt, és tartozunk neki, és magunknak is azzal, hogy mindent úgy higgyünk el, ahogyan ő mondta és kinyilatkoztatta. A saját véleményünk és értelmezésünk ideje lejárt. Isten az Úr szólt, ki ne hallaná. Így áll az Ámós próféta könyvében. Hadd vegyünk szemügyre néhány íge szakaszt, amelyek valamilyen módon leírják ezt a napot. Vagy azt, hogy mi történt azon a húsvét reggelén. Szemünk elé vezetik. A 24. Zsoltár 7. versével szeretném kezdeni. Zsoltár 24, a 7. vers. Emeljétek fel magasra a ti fejeteket, ti kapuk, és nyissátok meg magatokat szélesre, ti ősi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya. Kicsoda tehát ez a dicsőségnek királya? Az Úr egészen erős és egy hős. Az Úr egy hős az ütközetben, vagy a viadalban. Emeljétek fel magasra a ti fejeteket, ti kapuk, és nyissátok meg magatokat szélesre, ti ősi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya. Kicsoda tehát ez a dicsőségnek királya? Az Úr, a seregek ura, ő a dicsőségnek királya. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy a királyok királya elhagyta az ő mennyei dicsőségét, eljött erre a földre, és megvívta a legnagyobb ütközetet. A Gecsemánén keresztül vezetett az ő útja Golgotára. Bizony úgy volt, hogy a kígyó sarkon szúrta őt, de ez volt éppen a helyes pont, ahogyan néha már el is mondtam. És amikor az isteni bölcsességet tartjuk a szemünk előtt, folyamatosan azt kell mondanunk, ó Istenem, milyen nagyszerű vagy Te, milyen csodálatos módon rendeztél el mindent. Nem úgy áll írva, hogy akkor, amikor a kezedbe vagy valahol a lábadba szúr, hanem egyenesen a sarkadba súr. Az Úrnak csak le kellett nyomnia a lábát, a sarkára álljon, és már is széttaposta a kígyó fejét. Nem volt szükség több oda-vissza csatározásra. A kígyó a megfelelő helyen megszúrta, és így rögtön szét lehetett taposni a fejét. És a mi Istenünk győzelme nyilvánvalóvá válhatott. Hadd olvassam fel a Hóseás próféta 13. fejezetének 14. versét. Itt van az Ószövetség egyik leghatalmasabb ígérete. Az én feladatom volt, hogy megszabadítsam őket a holtak birodalmának hatalmából, hogy kiváltsam őket a halálból. Nem. Hol vannak a te fertőző járványaid, ó halál? Hol van a te dögvészed, ó alvilág? A szánalom ismeretlen a szemem előtt. Micsoda egy terjedelmes, erőteljes kijelentés. Az Ószövetségben mindenkinek le kellett mennie, mert így a halál minden emberre lesújtott, és ezért lefele kellett menniük. De sokan a feltámadás élő reménységében mentek le, és aztán Krisztussal együtt fel is jöttek, amint azt mindjárt látni fogjuk. Érdemes hinni benne. Néha vannak emberek, akiknek nehézséget okoz a hit, és azt mondják, nem látok semmi természet felettit. Vajon ezek az ószövetségi szentek sokat láttak-e? Ezt talán nem is tudjuk teljesen megítélni. De egy dolgot elmondhatunk, hogy a szívükben hordozták Isten eljövendő megváltásának ígéretét a Mesiás által. És amikor eljött az ő idejük, meg is látták azt. Itt, ezen a földön alig-alig látható külsőleg a különbség a hívők és a hitetlenek között. És ezért mondja ezt Malakiás próféta, majd azon a napon, amelyet megteremtek, vagy amit én létrehozok. Látni fogjátok a különbséget a között, aki nekem szolgál, és a között, aki nem szolgál nekem. És a szín színem előtt meg lett írva egy emlékkönyv. Szeretteim, még egyszer mondom, lehet, hogy nem mindig látunk mindent közvetlenül a szemeink előtt, de ha elhisszük, amit Isten mondott, akkor eljön a nap, eljön az az óra, amikor meglátjuk, meg fogjuk látni, amit hittünk. Isten nem marad adós nekünk a válasszal. Itt azt mondja az Úr, az én feladatom lesz, nem csak volt, hanem lesz, hogy megszabadítsam őket a holtak birodalmának hatalmából, hogy kiváltsam őket a halálból. Hol vannak a te fertőző járványaid, ó halál? Hol van a te dögvészed, ó alvilág? Az Úr felvette a harcot a sátán, a halál és a pokol ellen. Nem csak megvívta a satát, hanem dicsőségesen győzött is. Amen, halleluja! Ő feltámadt, és győzelmet aratott a halál, a pokol és az ördög felett. És most az a dicsőséges üzenet, abban áll a dicsőséges üzenet, hogy az ő győzelme a mi győzelmünk is, mert a mi Istenünk üdvössége nyilvánvalóvá lett számunkra. Az én feladatom lesz, hogy megszabadítsam őket a holtak birodalmának hatalmából. Ma már elmondhatjuk, hogy bekövetkezett, megtörtént, ő megszabadított a halál hatalmából, annak befolyása alól, és ha az Ószövetségben mindezek a dolgok jövő időben íródtak le, az Új Szövetségben már isteni beteljesedett tényként jelennek meg, vagy vannak fellajstromozva. Beteljesedett, elvégeztetett, megtörtént, eljött az Úr, és elhozta nekünk a megváltást. Hol vannak a te fertőző járványaid, ó halál? Hol van a te dögvészed, ó alvilág? És Pál apostol olyan csodálatosan fogalmazott, talán éppen erre az ígére utalással. Pokol, hol van a te győzelmed? Hol van a te fullánkod? Vagy halál, hol van a te győzelmed? Hála legyen Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Nem azt mondta, aki meg fogja adni nekünk a győzelmet jövőbenileg, hanem aki már is megadta, a Golgota már mögötte volt, és ő már láthatta és hirdethette a megváltás befejezett művét. Halál, hol van a te fullánkod? A fullánk tövise az élet fejedelmének a sarkába fúródott, de a halált elnyelte az élet, és ami Urunk győzelmet aratott rajta. Hadd higgyük ezt el ma egyszer s mindenkorra teljes szívünkből, hiszen a megváltás beteljesedett, elvégeztetett. Isten megtette ezt, érted és értem. De hiszen én magam már megtapasztalhattam, hogy a halál nem ijeszthet már meg. Ó, micsoda békesség is, micsoda bizonyosság az eltávozás idején. Semmi szorongás, semmi bizonytalanság, hanem, ahogy az énekíró mondja, vagy énekli, amikor az Istennel való békesség átjárja a lelkemet, áthatja azt, akkor örül és újong a szívem. És így mi is örülhetünk és újonghatunk. Hadd olvassunk fel néhány verset a Máté Evangélium 27. fejezetéből. A Máté Evangéliumának 27. fejezetéből az 50. verstől. Jézus pedig még egyszer egy hangos kiáltást adott ki magából, és aztán kiadta a lelkét. Ekkor a templom függönye fentről lefelé ketté szakadt, két darabra. A föld megrengett, megremegett, vagy megrendült, és a sziklák meghasadtak, szétpattantak. A sírok megnyíltak, és az elaludt szentek sok teste fel lett ébresztve, vagy támasztva. Az ő feltámadása után előjöttek az ő sírjaikból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Halál, hol van a te fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? Kiváltom őket a halálból. Ő kiváltott, visszavásárolt, ő megváltott, megszabadított, ő elvette a halál hatalmát, és az összes ószövetségi szentek, akiknek részük van az első feltámadásban, feltámadtak akkor vele együtt, és megjelentek sokaknak a Szentvárosban. A Jézus Krisztus visszajövetelekor mi is feltámadunk, és mindazok, akik még élnek és megmaradnak, életben maradnak, át lesznek alakítva. Ez Isten szava, és ez meg fog történni, ahogyan az Úr kijelentette. Az ő feltámadása után előjöttek a sírjaikból. Neki kellett az elsőszülöttnek lennie a halottak közül. Ő jött ki először vagy elsőnek, és azután mindazok, akik bíztak benne, követték őt ebben a diadalmenetben. Aztán a 40 nap eltelte után bement a mi Urunk az ószövetségi szentekkel együtt a dicsőségbe. És a zsoltáros pedig így fogalmazott: nyissátok meg magatokat, ti ősi kapuk, és engedjétek be a királyt. Kicsoda ez a király? Ő a becsület, vagy a tisztesség királya. Hatalmas a harcban, a Golgota győztesse, nyissátok meg magatokat, ti ősi kapuk, és engedjétek bevonulni a királyt mindazokkal együtt, akiket ő megváltott. Ha már ez egy olyan hatalmas diadalmenet volt, milyen lesz majd az, amikor az Úr bevezeti majd a megváltott sokaságot minden népből, nyelvből és nemzetből az ő dicsőségébe? Ó, amit szem nem látott, fül nem hallott, és amit emberi szív nem fogott fel. Azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. És mi ezt az üdvös reménységet magunkban hordozzuk, és még ennél is többet, a hit bizonyosságát hordozzuk a szívünkben. A Lukács 24. fejezetének első versétől, Lukács 24. első versétől. És a szombat utáni első napon, kora hajnalban eljöttek a sírhoz az illatos szerekkel, amelyeket készítettek. Ekkor elgördítve találták a követ a sír elől. De amikor beléptek a sírba, nem találták ott az Úr Jézus holttestét. Miközben ezen tanácstalanok voltak, hirtelen két férfi állt mellettük fénylő vagy ragyogó ruhákban. És amikor így megrémültek, és a földre szögezték tekintetüket, ezek így szóltak hozzájuk: miért keresitek az élőt a holtak között? Ő már nincsen itt, hanem fel lett támasztva. Vajon nem csodálatos egy ilyen ige? És mi mindannyian, akik már jártunk Jeruzsálemben, megtapasztaltuk és átéltük a szívünkben a legnagyobb és leghatalmasabb dolgot, amikor beléphettünk ebbe a sírboltba. És minden alkalommal megköszöntem az én Uramnak, hogy feltámadt és hogy él. Az összes többi vallási vezető vagy hitszónok a sírjában maradt. Mit használnak az arannyal díszített követ a sírjukon? Nagy filozófusok voltak, és a filozófiájukkal együtt meghaltak. Nagy vallási vezetők és megtévesztők voltak, és mind meghaltak. De Jézus Krisztus, a királyok királya és az urak ura eljött, hogy megváltson téged és engem. És ebben a hús-vértestben, amelyben elestünk, amelyben történt a bukásunk, visszahozott bennünket, és meglettünk békélve Istennel. Fogadjátok el magatoknak egyszer s mindenkorra, Isten a Krisztusban volt, és megbékélte a világot önmagával. De nem csak néhány nő vagy néhány apostol, hanem több mint 500 testvér látta a mi Urunkat az ő feltámadása után. Ezzel kapcsolatosan felolvasok az első Korintusbeliekhez írt levél 15. fejezetéből, a 3. verstől. Első Korintusi levél 15. fejezet 3. versétől. Mert én elsősorban azt osztottam meg veletek, ami én rám is áthagyományozódott, nevezetesen, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, és hogy el lett temetve, és hogy harmadnapon fel lett ébresztve az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután pedig megjelent egyszerre több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még most is élnek, de néhányan már elaludtak. Erre fel megjelent Jakabnak, majd azután az összes apostolnak. Legutoljára úgy szólván nekem is megjelent, mint egy elvetéltnek vagy fogyatékosnak, mert én vagyok a legjelentéktelenebb az apostolok között, és nem vagyok méltó az apostoli névre vagy hivatalra, mert üldöztem az Isten gyülekezetét. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. És az ő kegyelme én irántam, vagy velem szemben nem bizonyult hiába valónak, vagy eredménytelennek, hanem sokkal többet vitt véghez, vagy tettem, mint ők mindnyájan. De mégsem én, hanem az Istennek a kegyelme volt az, amely velem volt. Ennyit Isten drága ígéjéből. Pál apostol a legalázatosabbnak, a legkevésbé méltónak látta magát mindebben, és azt mondja, hogy legeslegutoljára nekem is megjelent. Majd dicsőíti, vagy felmagasztalja Isten kegyelmét, és azt írja, de Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. És az ő kegyelme én irántam nem bizonyult hiába valónak, vagy eredménytelennek. Vajon nem tudjuk-e ma mindnyáján ugyanezt mondani, Isten kegyelméből lettem én is, ti is azzá, amivé lettünk, nem a mi érdemeink vagy méltóságunk által, hanem a mi Istenünk kegyelme által. Aztán ugyanebben a fejezetben a 20. verstől olvasom tovább. Már most pedig Krisztus fel lett ébresztve a halálból, mint az elaludtak első gyümölcse. Mert mivel a halál egy emberen keresztül jött, a halottak feltámadása is egy emberen keresztül történik. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan új életre lesznek keltve. De mindenki a maga sajátos felosztásában. Krisztus, mint az első szülött, mint a zsenge, aztán pedig azok, akik Krisztushoz tartoznak, az ő visszajövetelekor. Azután a vég. Amint tudjuk, létezik egy első és egy második feltámadás. Az első feltámadás akkor következik be, amikor Jézus Krisztus újra eljön, visszajön, és a Krisztusban meghaltak, fel lesznek ébresztve romolhatatlanságban. Az 1. Korintus 15. 51. verse és az 1. Tesalónika 4. fejezete 13. versétől kezdve. Ez a két bibliai íge szakasz foglalkozik az Úr visszajövetelével, amely most már nagyon közel van. És valaki megkérdezheti, ki mondhatja ezt ilyen bizonyossággal? Barátaim, itt nem emberi előrejelzésekkel, vagy valami jövendőlésekkel, vagy bizonytalan találgatásokkal van dolgunk, hanem Isten tévedhetetlen ígéjével, amelyet erre az időre kaptunk, és amelyet a Szent Szellem kinyilatkoztatott nekünk. És ezért van ez a rendíthetetlen bizonyosság, amely áthatja a szívünket. Ez pedig nem tőled, és nem tőled jön, hanem Isten szellemétől, Isten szelleme által, Isten ígének az alapján lett kieszközölve a te szívedben és az enyémben is. Hadd olvassunk most a Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezetének 12. versétől. Kolossé 2. a 13. verstől. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlen állapotában, titeket is megelevenített Isten vele együtt azáltal, hogy megbocsájtotta nekünk minden vétkeinket kegyelemből, azáltal, hogy eltörölte az ő törvénye által ellenünk szóló vádlevelet, a bűnösségi bizonyítványt, amely akadályt képezett a mi üdvösségünkre nézve, és eltávolította, eltörölte azt azáltal, hogy rászögezte azt a keresztre. Azután, miután akkor teljesen lefegyverezte a hatalmasságokat és a kényszert alkalmazó erőszakosságot, nyilvános látványossággá tette őket, kitéve a közszemléletnek, és győzedelmeskedett felettük ő benne. Micsoda egy csodálatos és dicsőséges íge! A Golgotán keresztül nem csak, hogy meglettek bocsájtva mi bűneink, nem csak, hogy szét lett szakítva a vádlevél, nem csak, hogy eljött a megváltás, hanem Istenünk kegyelme által az új élet is. Mi ővele együtt keresztre lettünk feszítve, ővele együtt lettünk eltemetve, és ővele együtt feltámadtunk egy új életre, a mi Istenünk kegyelme által. Itt az áll írva, hogy mindez a kereszten keresztül történt, miután teljesen lefegyverezte a hatalmakat és hatóságokat. Ez is egy része a dolognak. Egy olyan ellenséges, vagyis olyan ellenséges hatalmakkal van dolgunk, amelyek egy teljes megadáson mentek keresztül. És sokan közülünk még visszaemlékezhetnek arra, amikor ez a teljes, feltétel nélküli megadás bekövetkezett nálunk vagy országunkban. Minden korábbi tárgyalás sikertelen maradt. Azok, akik biztosak voltak a győzelemben, egy feltétel nélküli, egy teljes körű, teljes megadást követeltek, kapitulációt. És barátaim, nem kell nemzeti büszkeség ahhoz, hogy egy kicsit együtt érezzünk, amikor a saját szemünkkel kellett látnunk, hogy a kitüntetett tábornokoknak az ő díszes egyenruháikban úgy felemelt kézzel, hogyan kellett megadniuk magukat. Ez egy teljes körű, tökéletes megadás vagy kapituláció volt. Az a kapituláció, amelyről ma reggel olvasunk, a legteljesebb, a legvégzetesebb és a legteljesebb kapituláció volt az emberiség történetében, ami valaha létezett. A sátánt és az ő egész serege le lett győzve, és mi hiszünk a Golgotai kereszten véghez vitt teljes győzelemben. Jézus a győztes, és ő megajándékozott minket a győzelemmel, kegyelemből. Olyan csodálatosan van itt kijelentve. Azután, miután akkor teljesen lefegyverezte a hatalmasságokat, és a kényszert alkalmazó erőszakosságot nyilvános látványosságá tette őket, kitéve a közszemléletnek, és győzedelmeskedett felettük ő benne. A bűn minden hatalma, a betegség minden hatalma, a halál minden hatalma, az ellenség minden hatalma legyőzhetett a Golgotai kereszten. És ha nekünk megvan ez a bibliai hitünk, amely a feltámadásba vetett hit, de hiszen ez nem egy halott hit, hanem egy feltámadásban való hit, egy olyan hit, amely Krisztussal együtt feltámad. És ezért akarjuk átvenni Istenünknek ezt a győzelmét teljes hittel Isten kezéből. Hadd olvassunk el ezzel kapcsolatosan az első Péter 2-ből az ígét, hogy megértsük, mit alkotott belőlünk Isten a Golgotán keresztül Jézus Krisztusban, belőlünk, akik hihetünk. 1. Péter 2, a 7. vers. Nektek tehát, akiknek birtokában van a bízalom, részetek lesz, eme drága, becses, nemesi birtok. Amen. Nektek, akik hisztek, nektek, akiknek bizodalmatok van, részetek lesz, eme drága, becses, nemesi birtok. de a hitetlenek számára az a kő, amelyet az építők elvetettek, vagy megvetettek, éppen az a kő lett a sarokkő. És ennél fogva a botlás köve is, és a megbotránkozás a bosszúság sziklája, amelyben beleütköznek az ígével szembeni engedetlenségükben. Szeretteim, aki megbotránkozik Jézus Krisztusban, akinek bosszúságot okoz, és nincs egy maradéktalan belső igénye iránta, az még mindig a hitetlenségben van, és ez a hitetlenség okozza benne ezt a megbotránkozást, ezt a bosszúságot. A hit azonban megszünteti a megbotránkozást, és a megbotránkozás sziklája az üdvösség sziklájává válik. Halleluja! Mi pedig feltekintünk arra, aki megkoronázott bennünket kegyelemmel és irgalmassággal. Aztán az van írva a 9. versben. Más részről ti vagytok a kiválasztott nemzetség, a királyi papság, a megszentelt népközösség, az ő saját tulajdonául választott nép, hogy hirdessétek annak erényeit, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Ti, akik előzőleg egy nem nép voltatok, de most Isten népe vagytok, akik egykor Isten irgalma nélkül voltatok, de most Isten irgalmasságában gazdagok vagytok. Halleluja! Dicsőség, hódolat és tisztelet legyen a mi Istenünknek. Ez egy isteni valóság. És vannak hívők, akik már 10, 20, 30 éve hívők, és még mindig imádkoznak a bűnbocsánatért, a kegyelemért, ezért és azért, és nem veszik észre, hogy mi már Isten szent népe lett. Vagy vagyunk megváltva a fiúsági állapotba áthelyezve. Ti, akik előzőleg egy nem nép voltatok, de most Isten népe vagytok. Nem jövőbenileg leszünk azok, hanem már is azzá lettünk. János azt írja az ő levelében a 3. fejezetben, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egykor. De ha majd nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő. Ez az, amit nem tudunk felfogni. Inkább porban feküdnénk, és azt mondanánk, Uram, távozz tőlem, én egy bűnös ember vagyok. De éppen azért, mert bűnös emberek vagyunk, és nem tudtunk magunkon segíteni, azért jött elő hozzánk, hogy segítsen rajtunk, és üdvözítsen minket. Ez az evangélium üzenete, és mi teljes szívünkkel, és teljes lelkünkkel hisszük ezt. Első Péter 3. fejezetének 18. verse. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, mint az igazságos az igazságtalanokért, hogy eljuttasson minket, elvezessen minket Istenhez. Ő, aki a húsvér testében ugyan meg lett ölve, de szellemben fel lett támasztva az életre, úgy szintén szellemben le is ment, és prédikált a börtönben lévő szellemeknek. Most folytathatnánk az olvasást az Efézusi Levél 4. fejezetében, hogy ő, aki leszállt, ugyanaz, mint aki fel is emelkedett, és felment a mennybe, és ajándékokat osztogatott az embereknek. Ó, bár csak meg tudnánk ragadni ma hittel, úgy, mint még soha. Azt, amit Isten tett értünk Jézus Krisztusban, ami Urunkban, a Golgota keresztjén. Krisztus meghalt egyszer mindenkorra a mi bűneinkért, mint igaz az igazságtalanokért, mint tiszta a tisztátalanokért, mint halhatatlan a halandókért. Ő az, aki mindent magára vett. Te és én annyira értékesek voltunk az ő szemében, hogy mindezt magára vette. Ó, még a legkeményebb szívnek is meg kellene lágyulnia, vagy puhulnia, és azt kellene mondania, Uram, ha mindez így van, akkor nincs módom, vagy csak egy mód van arra, hogy neked szenteljem magam, és elfogadjam azt, amit kegyelemből én érettem tettél. Krisztus megöletett egyszer s mindenkorra a te bűnödért és az enyémért, mindazok bűneiért, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe. Ő érettük öletett meg Isten báránya. És amikor meghalt a kereszten, felkiáltott, elvégeztetett. És akkor leszállt, mert az Ószövetségben azt mondta, hol vannak a te fertőző járványaid, ó halál, rettegésedre akarok neked lenni. És akkor leszállt az alvilágba. És én meg vagyok győződve arról, hogy amikor a halál az összes többieket fogadta odalent, mindig minden szép és jó volt számára. De amikor az élet fejedelme leszállt, és megjelent ott lenn, a halál rémületbe esett. Akkor tudta, hogy elérkezett a végzete, a pillanata, az órája. Elveszítette a jogát Isten népével szemben, mert a kiengesztelődés vére folyt a Golgota keresztjén. És ő nem tehetett mást, mint hogy ezt megtette, és teljes mértékben, minden erejével alávetette magát a teljes megadásnak, a teljes kapitulációnak. Higgyétek el nekem ma, hogy ez volt a sátán hatalmainak teljes, maradéktalan kapitulációja, és Jézus úgy lépett elő, mint a dicsőséges és a nagy győztes. Az ótestamentumi hívők tudták, hogy ők már hívők voltak, és az örök élet részesei, és csak várták azt a napot és azt az órát. Mi játszódhatott le bennük? És megemlékszek arról, amit Branham testvér mondott. Ő sok mindent látott szellemben és látomásokban, át is lett helyezve odalentre, és ezt mondta, látom, hogy az Úr most lemegy, és hallom, hogy Ábrahám azt mondja, ó, ez ugyanaz, aki akkor meglátogatott engem, amikor a terebintus, vagy a tölgyfa alatt ültem, és aztán folytatja, és felsorolja mindezeket a szenteket, vagy néhányukat, és hogyan érkezett el az ő órájuk. Halleluja! A mi óránk is közzel van. Igen, már is itt van, amelyben az Úr újból megdicsőíti magát, és nem fogjuk sokáig kérni a hitetleneket, hogy váljanak hívővé. A Szent Szellem leszáll rájuk, meggyőzi őket, és Krisztushoz vezeti őket. Én ezt teljes szívemből és lelkemből hiszem. akkor ez már nem a te és az én evangelizációt, hanem az Istentől érkező evangélium kihatása, amely Istennek az ereje. Szeretteim, az Istentől érkező szolgálat után keresztségre kerül sor. Néhányan szeretnének megkeresztelkedni, úgyhogy ennek eleget akarunk tenni, és most röviden áttérünk a másik témára. Mindazok, akik hitre jutottak Jézus Krisztusban, akik szívükben hordozzák a bizonyosságot, hogy Jézus az ő megváltójuk és szabadítójuk, és hogy ő megbocsájtotta az ő bűneiket, és elfedezte az ő bűneiket, hogy megbékéltek Istennel. Szeretteim, legyen, hogy Isten szelleme ma ilyen hatalmas módon vonzon benneteket. És én azt mondom nektek, aki nem érzi Isten szellemének a vonzását, annak hatalmas vonzását ezen a mai összejövetelen, annál minden elkerülte a figyelmét, és egy nap majd visszagondolva erre azt fogja mondani, ó, miért is zártam be a szívemet, miért tanúsítottam ellenállást, és nem fogadtam el Isten örökkévaló kegyelmi ajánlatát. Azok az emberek, akik soha nem hallották az evangéliumot, nem fognak jól járni, de azok az emberek, akik hallották és mégsem fogadták el, nem fognak megmenekülni a szemrehányásoktól ráadásul, és már egyedül ezek elég gyötrelmesek lehetnek. Drága szív, engedd, hogy az Úr megszólítson ma, és engedd, hogy Isten megbocsásson neked, és kegyelemmel koronázzon meg téged. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden vétkedet, és meggyógyít minden sérelmedből. Ma van elég Isten erejéből ebben a teremben ahhoz, hogy minden lelket megmentsen, minden szellemet felszabadítson, minden testet meggyógyítson. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és ugyanaz mindörökké. Viszont az íge ki kell váltsa bennünk a hitet, és a hit nem nyugszik, a hit elkezd működni, és Isten kinyilatkoztatja magát azoknak, akik hittel szaván veszik őt. Végül is, ami Urunk feltámadása, a megváltás művének a megkoronázása. Ha ma mindent elfogadunk, akkor azok, akik meg akarnak keresztelkedni, bizonyára már elég eligazítást kaptak a bibliai keresztségről, hogy ne kelljen többé beszélnünk róla. Legyen, hogy Isten mindannyiunkat megáldjon. Én úgy érzem, hogy most itt zárhatunk, és buzgón kérhetjük Istent arra, hogy kinyilatkoztassa az ő teljes győzelmét, az ő szava szerint, az ő vérének, az ő szellemének és az ő nevének ereje által mindannyiunkban, és megerősítse az ő szavát, és megdicsőítse magát bennünk. Az övé legyen a tisztelet, a dicsőség és az imádat. Jézus él! Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, az örökké valóságig. És mivel ő él, és ugyanaz ma, és megment, ma is meggyógyít, ma is beszél, ma is kinyilatkoztatja magát, mert ő ugyanaz, aki tegnap is volt. Halleluja! Hadd fogadjuk el teljes hittel, teljes szívünkből, és meglátjuk Isten dicsőségét. Halleluja! Hadd történjen meg a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és ne várjunk, hanem imádkozzunk, mint egy szájból. Halleluja! Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a reggelt, a te drága és szent ígédet, Uram. Uram, annyira örülünk, hogy részesülhetünk a te ígédben, amelyet meghagytál a te népednek, a te gyermekeidnek, a te választottjaidnak ezekben a napokban, Uram. Mi nem vagyunk méltók erre a kegyelemre, de Uram, te gondoskodtál rólunk, te megtisztítottál minket, te megmostál minket a te véredben, Uram. Ó, Istenünk, imádunk téged, mert te vagy a mi segítségünk, te vagy a mi erőnk, te lettél mindenünk, Uram. Ezért neked adjuk a tiszteletet, magasztalva legyen a te dicsőséges neved, Uram. Hadd örvendezzed benned a mi szívünk ujongva, hadd legyen nyitott a szívünk, Uram, és a szánk, hogy dicsérjünk téged, Istenem. Halleluja, magasztaljuk a te nevedet, glória a te nevednek, Uram. Jöjj le közzénk, még többet belőled, Uram, még többet a te szellemedből, még többet a te isteni erődből. Uram, tölts be mindannyiunkat a felülről jövő erővel, a te jelenléteddel, ó Istenem. Uram, ahol még nincs így, ott teremts még valamit, Uram, ezt kérjük a te nevedben, halleluja. Glória a te nevednek, halleluja. Fogadd el a háladatosságot, Uram, fogadd el a dicséretet, Istenem. Ó, Uram, hódolat neked, halleluja.